Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Kádár János Miklós festő és grafikus művésszel beszélgetünk. A képcsarnoknál hagytuk abba, hiszen valóban volt egy jó, hosszú korszak, amikor a művészek leginkább ebből tudtak élni. De hát ön folyamatosan tanított szinte azóta, mióta elvégezte a képzőművészeti, akkor még főiskolát. Először az iparművészeti, majd a képzőművészeti főiskolán, és a 2000-es években pedig Kaposváron, de másokat és másképp.
Igen, de a kezdetek kezdete az volt, vagy a kezdet kezdete az volt, hogy a Dési Huber körben tanítottam, hetente, azt hiszem, 3 alkalommal délutánonként, ahova ilyen amatőr vagy előkészítés céljából, akik főiskolára óhajtottak volna menni, engem oda elhívtak, és ott ez nagyon jól jött nekem, egy kollégám protezsált oda, mert akkor halt meg az édesapám, és hát egy kereső kiesett természetesen, és valami, hát akkor én már semmi ilyenfajta támogatásra nem számíthattam, és nagyon jól jött, hogy ott taníthattam hetente, azt hiszem 3 alkalommal, hát most mondok egy 760 forintért havonta.
Komoly összeg
volt nyilván. De az akkor egy komoly pénzek, hát nem komolynak nem számított, de 3 forint volt egy liter benzin.
Igen. Nyilvánvalóan az ember másképp bánik, vagy másképp segít azoknak, akik nem művészek kvázi, vagy nem lesznek azok, és másképp azoknak, akiket a főiskolán tanít.
Hát természetesen.
Mások az elvárások feltétele.
Mások egy sokkal magasabb fokon kell, és lehet követelni, hiszen a főiskolára, vagy egyetemre úgy lehet bekerülni, hogy valaki egy nagyon szigorú felvételin kell, hogy részt vegyen, és azt egy igen komoly zsűri dönti el, a tanárokból álló zsűri, hogy ki az, aki érett eléggé ahhoz, hogy megkaphassa azokat a szárnyakat, amikkel remélhetően majd repülni fog tudni.
A szárnyakat ezek szerint ön adogatta. Hát, különböző méretű és színű
csak tollakat
szárnyakat
adtam, mert a kedves kollégáim segítségével végül is remélem szárnyakká váltak, mint ahogy hát egy csomó kitüntetett művész növendékem, illetve növendékem, aki ma már művész, mondhatja el, ha nem felejtett el, hogy én is tanítottam.
Kiket tanított a képzőn? Illetve először az iparon, ugye?
Hát először az iparművészetén, igen, aztán a képzőművészetén, és aztán egyszer a Kaposvárin és a képzőművészetén.
És az iparművészetén milyen típusú
az textil tanszék volt, ahol borzasztó fontos volt, nem igazán és elsősorban a figuratív rajzolás, bár hát az alapja mindennek, hanem a színnel való foglalkozás és a színek értékelése, tehát a hangulati, kompozíciós értékelése, tehát egy picikét más volt, másul vannak a súlypontok. Egyébként ugyanarról van szó mindegyiken, függetlenül attól, hogy az látványtervezés, vagy textiltervezés, vagy ruhatervezés, vagy kötött, vagy szövött anyag, teljesen mindegy. A szín és a kompozíció általános érvényű fogalmak. Ez olyan, mint a matematikában a gyökvonás vagy a szorzás, hogy teljesen mindegy, hogy milyen mértékű és milyen értékek között történik, maga a mechanizmusa, ha ezt szabad mondanom ebben összefüggésben, hogy mechanizmus, azonos.
Tehát akkor egy festőgrafikus nem jön zavarba, azt mondják, hogy most menj be és tanítsd a kötősöket, vagy a ruhásokat, vagy a nyomott mintásokat?
Szerintem nem jön zavarba, mert mindennek azonos az alapja, és más, aztán a kimenet más, tehát az input az ugyanaz, az output más, hogy ilyen...
Igen, és mi volt az output itt a textiltervezőknél?
Hát a kreativitás, és az anyagismeret. Az anyagismeretet nem én tanítottam, csak például a szín. Most később nekem volt egy kurzusom, amit talán itt, ha gyorsan elmondok, nem unalmas, hogy a látványtervezésen, de én ezt csináltam már a textilen is, hogy zenére festeni. A zenére festés, amit egyik másik kollégám megtett egyébként is, mondjuk a Gyémánt László, hogy más ne mondjak. Tehát a zenei hangulatnak a képzőművészetet vizuális kifejeződése az nem csupán elektronikusan mutatható, mert hát az ma már mindennapos, hanem erre az ember is képes és hajlamos rá, hogy a rajta keresztül folyó zenének bizonyos értelemben lenyomata készül. A lenyomat alatt természetesen kézzel és ésszel és szívvel készített dolgokról van szó.
Tehát magyarul festenek például, vagy csinálnak valamit.
Festenek. Én például megcsináltam azt a kísérletet Kaposvárot, hogy föltettem ugyanazt a hanglemezt két egymástól elkülönített teremben, és azt mondtam, hogy most tessék a hangulatot festeni, ugye fölfeszített papírok, akvarell, illetve vízfesték, és tessék festeni egy absztrakt hangulatot, ami eszibe jut erről a hallgatja. És érdekes módon például egy tenort, Benjamino G-nek egy klasszikus lemezét tettem föl, és mind a két teremben domináltak az okkersárga, a narancs, világos narancs színekig, és a világos kék színek, ezek domináltak mindenkin. Most ezt lehet azt mondani, hogy azért, mert az egyik elkezdte, és a másik lenézte.
De hát a másik teremben
de
nem látták egymást.
De ha csak egy-egy lett volna, akkor is stimmel a dolog, ugye? Tehát nem egy-egy volt, hanem 20-20 hallgató volt, és ugyanolyan hangulatú képeket festettek, hát persze voltak eltérések, de nagyjából a hangulat azonos volt, ami azt jelenti, hogy nem véletlen az, hogy azt mondják, hogy színhang, mert a szín és a hang közötti összefüggést a nyelv is kifejezi. Úgyhogy én szerintem ez egy...
A nyelv kifejezi, hogy mondjuk egy sötét hang, mert azt mondjuk, hogy mély hang, és nem azt mondjuk, hogy sötét hang.
De azt is mondják, hogy sötét hang a szakmában, mondják.
Már operában. Az énekes vagy a festő
az
szakmában?
Az énekes is mondja, hogy sötét hangja van valakinek.
És ezt a sötét hangot is... követni tudta? Volt olyan, hogy ön által sötét hangúnak tartott énekestet föl?
Igen, mert van például sötétebb hangú tenor, akkor azt mélyebbre festik. Többnyire. Hát nem mindenki, de a nagy arányok azok stimmelnek.
És milyen színek jöttek ki a sötét hangoknál?
Hát azok a komorabbak, egészen az ultramarin sötétig, attól függően, hogy azon a szín hangskálán belül milyen színskálával lehetett összefüggésbe hozni. De ez egy nagyon jó dolog, mert bizonyos színházi előadásoknak is megvan a hangulata. Ugye azt mondják hangulat, és azt mondják színhangulat, ami borzasztó érdekes, mert a hangulat az a hanggal összefüggő szó. És tón és tónus, az ugyebár a sötét és a világos, utaló kifejezés. Ez nem akarok ebbe belebonyolódni.
De gondolja, hogy erre valaha is figyeltek látványtervezők, például egy operai előadásnál?
Biztosan, természetesen. Ha nem is így megfogalmazva, bár lehet, hogy ugyanígy fogalmazták meg, csak én tájékozatlan vagyok etéren.
És ön, amikor nem tanított, tehát festett zenére, hiszen ne felejtsük el, hogy azért az elmúlt évtizedekben több mint 100 kiállításon szerepelt, és ebből legalább 30 kiállítás volt az egyéni kiállítás, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
Hát volt egy...
Az ott kiállított képeken mennyire látszik a közben hallgatott zene? Vagy bármi más?
Nem hinném, hogy ez közvetlenül kimutatható lenne, de engem stimulált személyesen és személy szerint, mert én egyébként, és ezt remélem most a semmilyen festő kolléga nem hallgatja, vagy grafikus kolléga nem hallgatja, hát a legmagasabb rendű művészetnek én a zenét tartom, mert elszakad az anyagtól, és az valami fantasztikus előny, és csodálatos dolog, hogy nincs, ami ragadjon, nincs, ami összepiszkítsa az ember kezét, ruháját. Valahol jön és megy, és eltűnik valahol a szférában, a legcsodálatosabb művészetek egyike, vagy inkább a legcsodálatosabb. Ne sértődjön meg senki.
És soha nem akart zenész lenni?
Dehogy nem, mindig az akartam lenni. Én
végül is soha se késő.
Soha se késő, de most már azért a hangom egy kicsit koposztá vált. Zongoráztam fiatal koromban, A lányom rendkívül tehetséges zenész, de hát diplomata inkább. Hát az is kapcsolatban van a zenével, mert különböző dolgokat kell hallani és hallgatni.
És időnként nem meghallani,
nem? Nem meghallani, erre gondoltam.
Folytatjuk mindjárt Kádár János Miklóssal.